Kolosi Tamás a tárki elnöke és Tóth István György a tárki vezérigazgatója az Inforádió arénájának vendége, a Társadalmi Riport szerkesztői. Van-e valami, amiben leginkább előre mentünk az előző Társadalmi Riport óta, és van-e valami, amiben a leginkább hátrafele léptünk?
Nem, nagyon nehéz azt meg, tehát nagyon nehéz ilyen piros pontokat meg fekete pontokat összogatni szerintem. Mindazonáltal azt gondolom, hogy lehet. Tehát mármint lehet, hogy felsorolni ilyen területeket. Amire én azt mondanám, hogy előrelépés az az, hogy mondjuk a jövedelem eloszlás tekintetében nem az egész jövedelem eloszlás, hanem az anyagi deprivációnak a csökkenése, tehát azoknak a társadalmi rétegeinek az aránya, akik a tartós fogyasztási javakhoz való hozzáférés és más jellemzők tekintetében depriváltak, azoknak a számának a csökkenése az mindenképpen pozitív. Azt gondolom, hogy pozitív a foglalkoztatás folyamatos emelkedése, amit ki lehet emelni a társadalom egészére vonatkozóan, és hogyha mondjuk negatív dolgokat ki kellene emelni, azok intézményi dolgok, azt gondolom, hogy az, ami az egészségügyben és az egészségi állapotban történik, és ami az oktatásban történik, ott én nem tudok pozitívumot mondani. Az, hogy visszaléptünk, ezt nem tudom megmondani, mert mi a társadalmi riportok azok mindig felszokták róni, hogy ezeken a területeken már rég időszerű lett volna mindenféle reformokat bevezetni, hiszen az ország versenyképességét hosszú távon ezek befolyásolják.
Kolosi Tamás?
Úgy gondolom én is, hogy az egyik olyan terület, ami állandóan fekete bárány a magyar társadalomban, az az egészségügy. Magyarországon egy rendkívül erőteljesen korrupt egészségügyi rendszer működik, amely néhány 2-3 ezer orvosnak az érdekeit biztosítja, hogy adómentesen jelentős jövedelemhez jussanak, de igazából az egészségügy fejlődése szempontjából évtizedek óta, tehát nem csak a rendszerváltás óta, hanem már 60-70 éve egy beteg góca a magyar társadalomnak. Kicsit mutatis mutandis, változtatva a változtatandót, van sok hasonlóság az oktatás ügyben. Az oktatás ügynek én úgy gondolom, hogy állandó vagy régóta meglevő problémája az, hogy nagyon szelektív a magyar oktatás ügy, tehát nagyon erőteljesen magába szívja és felerősíti a gyerekek induló társadalmi helyzetéből adódó különbségeket. Tudjuk a PISA felmérésekből, hogy a szülők társadalmi helyzete a gyerekek iskolai eredményeit Európában a legerősebben Magyarországon befolyásolja, és ez is most már a 80-as évek vizsgálatai is hasonló tendenciákat mutattak, tehát már a rendszerváltás előtti időszakra visszavezethető. Az oktatás ügynek ugyanakkor van egy speciális szelete, ami az utóbbi 6-8 év negatív tendenciáit mutatta. Nevezetesen az, hogy a felsőoktatásban résztvevők Európában szinte példátlan módon Magyarországon ezeknek az aránya csökken, miközben mindenütt a világban ez növekszik, és egyre inkább hangot nyert egy olyan nézet a magyar oktatásügyjel kapcsolatban, hogy az oktatásügynek az alapvető funkciója az, hogy a munkaerőpiac holnapi igényeire vagy mai igényeire képezzen ki embereket, ami egy nem is 20. századi, hanem igazából 19. századi nézet volt. Már a 20. században, különösen a második világháborút követően egyre inkább a képességek fejlesztése és az élethosszig való tanulásnak az igenlése játszik szerepet. Én hozzátenném a negatív területekhez, a harmadik területet is, amire már a beszélgetésünk hírek előtti részében is utaltam, hogy egy ilyen 30-32%-nyi része a magyar lakosságnak nem jövedelmileg szegény. Ezt mindig összetévesztik. A jövedelmi szegénység az utóbbi 3-4-5 évben jelentősen csökkent Magyarországon, és nem nagyobb, mint az Európai Unió átlagában. De az életkörülményekben, az életmódban, a képzettségben, az életvitelben, a lakáskörülményekben való, sajnos nem tudok rá igazán jó magyar szót, depriváltság, az egy nagyon-nagyon széles réteget jellemez Magyarországon, és hát nagyon-nagyon negatív, nem csak a diszkriminatív jellege miatt, amikor ezt egyesek legyintéssel, mint cigánykérdést akarják elintézni, mert ez a 30-32%, ez durván 3 millió embert jelent Magyarországon, míg a cigányság létszáma az olyan 6-700 ezer körül van minden mértékadó becslés szerint. Tehát itt nem egyszerűen cigány kérdésről, hanem egy leszakadásról, egy társadalmon belüli leszakadásról van szó, ami megint csak nem új jelenség, nem csak a rendszerváltás óta figyelhető meg. Még vannak olyan adataink is, én a 80-as években már elég jelentős vizsgálatokat folytattam ezzel kapcsolatban, és mondjuk a hajléktalanság az én adataim szerint nem nőtt a rendszerváltást követően, beköltözött a városba, a falvakból, ennyi valóban történt, de létszámában nem nőtt, tehát ez a fajta depriváció, ez nagyon erőteljesen már a 70-es, 80-as évek Magyarországán is jelen volt, ami a nagy probléma, hogy ez nem csökkent, vagy legalábbis minimálisan, ha csökkent a rendszerváltás 30 esztendeje alatt.
Maradva az oktatás egészségügy sorrendnél, Lantos Gabriella a magánegészségügyi rendszerről írt egy tanulmányt. Ez a társadalmi riportban talán az egyetlen olyan, aminek jó a vége abban a tekintetben, hogy az általa leírt folyamatot nem a problémának, hanem a megoldásnak látja. Vissza lehet forgatni az időkerekét? Tehát volt egy szociális népszavazás nálunk.
Én nem innen kezdeném, de én is ezt a részét emelném ki a dolgok. Szóval az emberek, mikor mondjuk onnan vezetném át, ami az általános értelembe vett deprivációról elhangzott. Tehát a társadalom egyik része, tehát mérhetjük úgy az emberek helyzetét, hogy megnézzük a jövedelmeiket. Mérhetjük úgy, hogy megnézzük tágabb értelemben bizonyos javakhoz való hozzáférésüknek a lehetőségeit, és mérhetjük úgy, hogy bizonyos társadalmi szolgáltatásokhoz hogy férnek hozzá. Az a réteg, amiről Tamás az előbb beszélt, annak az egészségügyhöz, meg az oktatáshoz való hozzáférésével is problémák vannak. Újra termelődik az alacsony iskolázottság, és újra termelődik a rossz egészségi állapot is. És ez azért van, mert ezek az intézmények, ezek nem elég inkluzívan működnek, nem eléggé úgy működnek, hogy minél több emberek kiterjedtek legyenek. Most akkor, amikor az emberek, mondjuk egy középosztályi ember, szeretne gondoskodni a lakhatásáról, a saját magának vagy a gyerekének az iskoláztatásáról, illetve a betegség esetén a kezeléséről, akkor ugye különböző opciók közül választhat. Az egyik az, hogy veszi az állami szolgáltatást, nyújtást, és mondjuk, hogy beíratja a gyerekét az állami iskolába, elmegy az STK-ba, és így tovább. Egy másik megoldás az, hogy megkeresi a magánkínálatot, és akkor mondjuk ez az egészségügyben az, hogy amit ön is kérdezett, hogy elmegy a magánegészségügybe. A harmadik az, hogy valami külföldi opcióval próbálkozik. Most azt gondolom, hogy ezeken a területeken, az oktatásban is, meg az egészségügyben is, meg egyébként más hely, tehát mondjuk így a munkaerőpiacon is érzékelhető az a jelenség, hogy az állami szolgáltatás kínálat az versenyhelyzetben van akkor is, hogyha mondjuk azt gondoljuk, hogy az állam dolga az, hogy az egészségügyet vagy az oktatást biztosítsa. mondjuk az egészségügy esetében ugye konkrétan egyfelől a kínálati oldalon, meg a keresleti oldalon is felmerül az, hogy máshova fordulnak az emberek. Az orvosok, hogyha tartósan elégedetlenek azzal a félfeudális berendezkedéssel, ami van, és mondjuk az elégedetlenek az alacsony béreikkel, akkor igyekeznek elmenni külföldre. A betegek, akkor, hogyha elégedetlenek az állami egészségügyel, akkor a magánkínálathoz fordulnak. És a Lantos Gabriella cikkében pontosan erről van szó, erről a bizonyos kesztyűdobásról, tehát arról, hogy az utóbbi időben azt figyelhetjük meg, hogy a magánkínálat az eléggé erősödik, combosodik. Ma már az egészségügyi kiadásoknak nagyjából az egyharmada az magán egészségügyre megy el, a magán egészségügyön belül megy el, és az emberek jelentős része, hogyha elégedetlen az állami kínálattal, akkor azt a magán kínálatból próbálja meg megszerezni magának. Az most abban azt hiszem, hogy messze vezetne az a kérdés, hogy ez így rendkívül igazságtalan és egyenlőtlen és nehezen menedzselhető dolog, mert hogyha mögötte lenne egy rendes, tisztességes biztosítási rendszer, ami mind a kettőt lefedi, akkor ez nem okozna olyan nagy problémát, mint most, amikor ez a társadalom további szegregálódásához vezet. Az oktatásban ugye ott is fennáll ez a külföldi vagy magánkínálat, ott kevésbé talán a magánkínálat, mint a külföld.
Nagyon sokan
vannak, akik hát a közoktatás bizonyos szintjein ugye az egyházi kínálat, meg a magánkínálat is, az alapítványi iskolák például versenyt jelentenek a közoktatási iskoláknak, és a felsőoktatásban meg teljesen nyilvánvalóan egy csomó gyerek, az már nem is a magyar felsőoktatásban tanul, nem abban keresi a lehetőséget. Ezért aztán én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és középtávon megoldandó kérdés, hogy lesz képes ezzel a fajta versenyhelyzettel mit kezdeni, vagy tud-e mit kezdeni az állami oktatás, meg az állami egészségügy, és ebben a tekintetben én is, hogy mondjam, egyfelől szomorú vagyok a helyzetet nézve, másfelől van bennem némi optimizmus, mert előbb-utóbb kell valamit kezdeni ezzel a fajta versenyhelyzettel, és bízom benne, hogy ez megtermékenyítőleg ad az állami egészségügyi rendszerre, meg az oktatásra.
Az igényhez általában nem szoktuk kikényszeríteni a neki járó szolgáltatást. Hát azok az emberek mennek az magánegészségügybe, akik egyébként TB-járulékot fizetnek az államiba, tehát ők kétszer fizetnek.
Hát előbb-utóbb ezzel nagyon elégedetlenek lesznek, és valami lázadás ebből lesz is szerintem.
Az oktatási rendszerben hogy lehet azt egységesen megmérni, hogy mi a teljesítmény, amikor ön is mondta, nagyon változatos a kínálat. Van benne egyházi, van benne alapítványi, van benne állami, és mérési módszer is sok van.
Az oktatási rendszer teljesítményéről beszél. Hát ugye erre vonatkozóan a nemzetközi szakirodalom, a pedagógiai szakirodalom az kidolgozott eszközöket. Ilyen például, amit a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Szervezet mérés közül a különböző országokra vonatkozóan, különböző kompetenciákat mérnek, és a gyerekek független attól, hogy milyen iskolában jártak korábban, ezekről a kompetenciáikról beszámolnak, és ezek alapján lehet azt megmondani, hogy melyik ország működik hatékonyabban és kevésbé hatékonyan. Ezek ma már mérhető, számszerűsíthető dolgok. Azt gondolom, ez nem volt így 20-25 évvel ezelőtt, mert ezeket a PISA vizsgálatokat, nem is tudom, talán 15 évvel ezelőtt kezdték.
De az is mérhető, hogy az emberek, a szülők mit akarnak az oktatási rendszertől? Nem ugyanazt a poroszos rendszert akarják, mint amiben ők annak idején felnőttek?
A szülők az nagyon sokfajta szülőt jelent. Ha csak egyetlen dimenziót emelünk ki, akkor is társadalmi státuszát tekintve az elithez tartozó szülők, tehát a legfelsőbb társadalmi státuszúak mást várnak az iskolától, mint mondjuk a leginkább deprivált helyzetben levő szülők. Már a 80-as években azt tapasztaltuk, hogy a magas társadalmi státuszú szülők gyerekei azért kerülnek előnybe az alacsonyabb státuszú szülők gyerekeivel, mert nem csak a teljesítményük jobb, hanem a szülői elvárás is más. Egy magas státuszú szülő a közepesen tanuló gyerekét is keresztül veri az iskola rendszeren és eljuttatja a felsőoktatásba. Már egy átlagos szakmunkás szülő, ha azt tapasztalja, hogy a gyerek nem ötös tanuló, akkor nagyon könnyen nyugszik bele abba, hogy hát a fiam nem elég tehetséges, legyen belőle melós, és még jó esetben, ha szakmunkás lesz belőle, és nem az iskolából kimaradó segédmunkás.
A tanárok is másképp viszonyulnak a vezérigazgatóhoz, mint az esztergályoshoz, nem?
Természetesen, de azt hiszem, hogy ebből a szempontból nagyobb jelentősége van annak, hogy a politika, a média, a közvélemény befolyásoló emberek mit sugalnak a szülőknek, mint a pedagógusoknak.
De mit sugalnak, ez lemérhető? Nem azt sugalják, hogy jobb egy jó szakma, mint egy rossz diploma?
De hát éppen ez a probléma, hogy miközben minden adat azt mutatja, hogy a legrosszabb diplomával is többet lehet keresni, könnyebb a munkaerőpiacon elhelyezkedni, mint a 8 általános végzettséggel, vagy akár még, mint a szakmunkás bizonyítvánnyal is, a közvéleménynek azt sugalljuk, hogy hát jobb egy jó szakmunkás kétkezi munkája, mint egy rossz diplomával lerendelkező ókor történésznek a helyzete, miközben az objektív adatok nem ezt mutatják.
De közvélemény se hiszi el, hát többen jelentkeznek gimnáziumban, mint szakiskolákban, nem? Akkor ezzel mi a baj? Hát a közvélemény nem buta.
De sajnos egyre kevesebb a felsőoktatásba jelentkezőknek a száma, és egyre kevesebb a felsőoktatásba felvetteknek az aránya is. Miközben a világban van egy tendencia, vannak olyan országok, fejlett országok, ahol már egy-egy generációból 70-80% legalább a felsőoktatásnak az alsó szintjeig eljut. Magyarországon is volt egy robbanás. Elindult egy növekedés már a 80-as évekbe, és utána valóban a rendszerváltás után a felsőfokú hallgató gyerekeknek vagy fiataloknak az aránya robbanásszerűen növekedett, és az utóbbi 4-5 évben meg elkezdett csökkenni, ami szinte példátlan az Európai Unióban.
Egyébként az előbb mondott egy példát, ez az esztergályos szó, én ezen gondolkodom az ott. Szerintem egész más most egy esztergályos, mint volt 30-40 évvel ezelőtt. Az a munka, amit egy esztergályos végzett mondjuk a 70-es, 80-as években, az nem, azokkal a skillekkel ma nem tudna ugyanezt a típusú munkát elvégezni, hanem sokkal bonyolultabb, sokkal magasabb szellemi hozzáadott értéket igényel ennek a munkának az elvégzése.
Számítógéppel dolgozik, hát, terveznie kell.
Igen, tehát ez ma már inkább technikusi, mint szakmunkási végzettséget igényel egy modern gyárban ezeket a technológiai folyamatokat elvégezni. Tehát egyszerűen azt tekintetbe kell venni, hogy a technológia az olyan gyorsan változik, hogy nem is az az érdekes, hogy annak az éppen aktuális mai kezelését megtanulják a gyerekek az iskolában, hanem azt megtanulják, hogy hogy tudják magukat folyamatosan képezni, hogy egyáltalán lépést tartsanak a technológiai változással. És az a fajta oktatási stratégia, amelyik a minél korábbi, minél specifikusabb ismeretekre szorítja a gyerekeket, az biztosan rossz irány ebből a szempontból.
Hogy lehetne bejutni a felső 10 000-be?
Hát ez most egy nagy váltás volt. A felső 10 000, hát ugye az, hogyha azért kiszámolja, hogy a felső 10 000...
Egyetlen 10 000?
Azt hiszem, hogy van, majd mindjárt Tamás pontosan el fogja mondani, hogy mennyi a 10 000. Én azt gondolom, hogy ugye a felső 10 000, ezt hogyha kiszámolja, akkor a felső 10% a magyar népességnek az 1 millió ember. Ezzel nem szoktunk szembenézni, de a felső 10% az tényleg 1 millió, mert a 10 milliónak pont a 10%.
Az sok.
Az nagyon sok ember. Azt hiszük, hogy ez már valami nagyon top, pedig ezen az 1 millió emberen belül a belső különbségek sokkal nagyobbak, sokkal nagyobbak, nagyságrendileg, mint a maradék 9 millió ember között.
Az aljánál a teteje 100-szor annyi a jövedelme?
Hát a felső 10%-on belül mennél nagyobb szám, tehát 100-nál nagyobb számok is lehetnek. Ugye a felső 10%-nak az 1%-a az, ami a 10 000, tehát ez egy nagyon, nagyon kevés ember. Az a helyzet, hogy nagyon keveset tudunk erről, tehát sokat tudunk, pont a felső 10 000-ről, nagyon sokat tudunk a felső néhány száz háztartásról, vagy egyén emberről, mert hogy ezekről ezek a top 100-as kiadványok sokat mondanak. Nagyon sokat tudunk a felső 10%-nak az alsó feléről, mondjuk így, tehát alulról fölfelé számolva a 90-től a 95. százalékig nagyon sokat tudunk az emberekről, mert az empirikus felvételek erről nagyon sokat mondanak. És nagyon keveset tudunk arról, amely kettő között van. Például a felső 10 000-ről is.
Kolosi Tamás.
Valóban ez a helyzet, hogy az empirikus adatfelvételekből, tehát a nagy mintás vizsgálatokból a felső 3-4% az különböző okok miatt kimarad. A legfőbb oka annak, hogy kimaradnak, hogy nem szívesen válaszolnak a kérdező biztos kérdéseire, de más oka is van. Tehát abból lehet kiindulni, hogy van 3-400 ezer ember, lehet, hogy van olyan számítás, amelyik szerint 500 000 is, aki az empirikus szörvékből, tehát az ilyen nagymintás vizsgálatokból, a tárki vizsgálataiból is kimaradnak. Nincs róluk információnk. Akkor van valóban ez a felső 1 000-rel, akiről részben ilyen top 100-as kiadványok miatt, részben a bulvár sajtó érdeklődése miatt, részben amiatt, mert ők töltik be a gazdaság és a társadalomnak a legfőbb pozícióit, azért viszonylag van információ.
Mondjuk, aki tőzsdei céget vezet, azt lehet látni.
Így van, mert ott van egy áttekinthetőség. A legnagyobb probléma az a 3-400 000 ember, aki a kettő közé szorul, akikről minimális információnk van, minimális adataink vannak, és azt kell mondanom, hogy minden törekvésünk ellenére a tárkiba több kísérletet tettünk, hogy ezt a réteget vizsgálni tudjuk. Soha nem találtunk még finanszírozót ilyen problémának a vizsgálatára.
Mondjuk azért, hogyha azt meg akarnánk nézni, hogy tehát milyen foglalkozások. Ugye egyfelől azt lehet mondani, hogy valami nagyon nagy értéket előállítani, vagy népszerű dolgot előállítani képes hát humántőkével kell ahhoz rendelkezni, hogy az ember oda kerüljön, de az igazán nagy tétel, meg az igazán sokan, azok itt már inkább tőkejövedelmekkel fordulnak elő. Tehát olyanok, akiknek ilyen-olyan-olyan vállalkozásuk van, korábban valamilyen vállalkozásba belefogtak. Az, hogy ezek milyen iparágakban, meg milyen üzletágakban vannak, az egy érdekes dolog, mert hogyha megnézi az ember mondjuk a Forbes listákat, hogy mivel lehet a legtetejére a Forbes listáknak oda kerülni, ott ugye elég sok technológiai iparágat találunk. Magyarországon ez elenyésző, nagyon kevés van. Nálunk több a mondjuk így a pénzügyi szektor, az építőipar, ingatlan befektetés, szóval inkább ezek. És hát egy jelentős, vagy van egy masszív arány, amelyik a nem tudom, tehát politikához kötött előre menetel, jutott oda, ahova jutott.
Azzal lehet biztatni valakit, hogy aki bekerül, akkor az ott is marad? Nem lehet belőle kihullani? Vége van annak a kihullási időszaknak?
Vannak példák iszonyú nagy sikertörténetekre, tehát azért azt, hogyha megnézi, akkor Magyarországon a top 100 kiadványokba tartozók jelentős része az első generációs. Tehát az valahol a saját életében jutott oda. Az most fog előfordulni majd, amikor átadják a vagyonukat, vállalatukat, részvényeiket a gyerekeiknek, hogy aztán a gyerekek azok képesek lesznek-e ott maradni, vagy nem. Egyéni élettörténetek is vannak olyanok, akik ilyen rakétaszerűen fölmennek, és aztán visszaesnek, de azt hiszem ez a kisebbség. Nem
tudom. De van kinek átadni? Ezt tudják valamilyen módon vizsgálni?
Biztos, hogy vannak olyanok. Hát, hogy mondjam a saját példámat, én egy elég jelentős könyves vállalkozást gründoltam az elmúlt 25-30 esztendőben, és ma már a lányom vezeti ezt a vállalkozást.
De ez nem csak szerencse dolga, hogy mondjuk elnézést, hogy a lánya akart ezzel foglalkozni, nem biztos, hogy más gyereke is akar.
Biztos, hogy szerencse dolga is, biztos, hogy sok múlik a családon belüli kapcsolatokon, de biztos az is, hogy hát azzal, hogy kilép a rendszerváltó generáció lassan a gazdasági elitből, azzal a kollektív vagyonkezelésnek a legkülönbözőbb intézményesült formái is előtérbe kerülnek, tehát a családon belüli átörökítés mellett azért a cégeknek az egyéb átörökítése, és ebben mondjuk a tőzsde egy nagyon fontos szerepet játszhat.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Kolosi Tamás a tárki elnöke és Tóth István György a tárki vezérigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A 2018-as társadalmi riportról beszélgettünk. A műsort az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.